következőekben nagybőti beszélgetést hallhatnak Németh Erika szociális testvérrel az imáról és az imádságról. Az interjút Koltai Veronika készítette a Szombathelyi Mária Rádió műsorának keretein belül.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Koltai Veronika vagyok, és a mai beszélgető partnerem Németh Erika, szociális testvér Szombathelyről. Sok szeretettel köszöntelek téged.
Én is köszöntelek téged, Veronika, és a hallgatókat is.
Előzetes megállapodás alapján tegeződünk így itt a felvétel közben is, így a beszélgetésünket is ez megkönnyíti. A témánk az az imádság lesz, hogyan érdemes, hogyan tudunk jól imádkozni, egyáltalán milyen imamódok vannak, és hát, hogy a nagybőjt heteit tapossuk, mert ha mondhatom így, készülünk húsvétra, Krisztus feltámadására, és hát ebben az időszakban különösen is fontos, hogy lelkileg is imádsággal is készüljünk az ünnepre. Hogyan lehet jól imádkozni, vagy egyáltalán mi is az, hogy ima? Mit jelent?
Hát azt hiszem, hogy erről könyvtárakat írtak már nálam sokkal szakavatottabb emberek, de azt gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell ezt az utat megtalálni. Nyilván azt, hogy a imádság az Istennel való kommunikáció, Istennel való beszélgetés, az egy fontos meghatározója, hogy a lélek Istenhez emelése, és hogy a kapcsolat, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb a hitünkben. Tehát, hogyha van hitünk, de nincs élő kapcsolat, akkor az eléggé sántikál. És ami nagyon fontos az imádságban, és én hitoktató vagyok egyébként, és nagyon-nagyon sokszor szembe jön, hogy a gyerekek hát nyilván otthonról hoznak valamit vagy semmit az imádságról, de ott van, hogy hát én kértem ezt és azt az Istentől, és nem adta meg, akkor most nincs Isten. És hogy azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy az imádságnak a lényege az, hogy én vagyok kíváncsi arra, hogy az Isten mit szeretne nekem mondani. És hogy arra legyek szabad, arra legyek nyitott, hogy befogadjam, fölismerjem a hangját, a vágyaimba, a gondolataimba, azt a belső érzést, amit mindenki maga kell, hogy megtapasztalja, hogy na ez a gondolat, ez az Istentől van, és akkor nyitottnak lenni arra is, kérni a kegyelmet, hogy azt, amire vezetni akar, meg tudjam tenni.
Sajnos ez igazából felnőtt embereknél is gyakran előfordul, hogy igazából a jó Istent egy ilyen automatának gondolják idézőjelesen, hogy most elmondok, nem tudom, 5 miatyánkot, és 4 üdvözlégyet, és akkor ezt úgymond én bedobom az automatába, és akkor kijön az, amit úgymond én most kiimádkoztam. És sokan, mint ahogy említetted is a gyerekeknél, hogy úgy gondolják, akkor imádkozom, akkor majd 1-2 nappal, vagy nem tudom mennyi idő után meg lesz ennek az eredménye. Miért gondolják sokan, hogy hát ez így működik?
Hát mert, hogy mi szeretnénk Istenek lenni. Hát abban a pillanatban, ha én úgy imádkozom, hogy azt mondom, hogy Istenem ezt és ezt tedd, és legyen úgy, akkor tulajdonképpen én vagyok a főnök, és megsértődök akkor, hogyha a Jóisten ezt nem adja meg nekem. Most ez egy nagyon hibás dolog, mert pont amikor az ember elkezd Istent játszani, akkor jönnek a bajok a világba, az egyéni életünkbe. Egyébként én számomra az imádság, az egy ilyen hát családban, keresztény családban nőttem föl, imádkoztunk mi együtt is a családba. Édesanyám tanított kicsi koromtól imádkozni, a nagymamám, de édesapámat is idősen is mindig láttam étkezés előtt imádkozni. Voltak helyzetek, amikor együtt is imádkozott a egész család, meg nyilván a ünnepekkor. De azért azt, hogy az imádság hogy lesz az én életem része, mert azért gyerekként ezt megtanultam, meg láttam, akkor ez egy szokás lett. Ami bizony kamaszkorban ott volt, ha nem csináltam, lelkiismeret furdalásom volt, de ha csináltam, akkor olyan hát most miért is, vagy hogy van meg. És hát ezeket mindenkinek azt gondolom be kell járni, meg kell küzdeni ezeket a dolgokat, hogy az imádságnak a saját módját megtalálja. Valóban nagyon sokféle imádságot sorolhatunk föl, egyéni, közösségi, kötött ima, szabad ima, a témáját illetően dicsőítő, hálaadó, kérő, engesztelő, elmélkedő imádság, meg még akkor itt a fajtái szerint is, hogy ferences, meg jezsuita, meg lekció divina, bencéseknél, meg domonkos, meg tomista, meg biztos valamit kihagytam. De hogy valójában ilyen nincs, hogy az egyiket magamra húzom, és oké. Mert hogy az ember test és lélek, és az imádságnak amúgy is azt gondolom az a lényeg, hogy megtalálni ezt a megfelelő egyensúlyt a test és lélek között, egy kicsit a lélek javára, és ezt megtartani. Na most ez kegyelem. Elesünk benne, újra kezdeni, mennyi kitartás van bennem, éppen milyen hangulatban vagyok, nagyon sok mindentől függ, és mindig vannak imamódok, imafajták, amik segítenek. Van, amikor az a jó, ha egyedül imádkozom többet, van, amikor a közösség tart meg. Szóval, hogy ehhez ez nagyon-nagyon egyéni.
Igen, nekem is így az jutott az eszem, hogy igazából ez egyénileg is változó, hogy mondjuk éppen kinek melyik mód vált be, ha mondhatom így, vagy melyiken tud az Istenhez szólni, vagy vele párbeszédet kezdeményezni, és akár, hogyha mondjuk egyik nap, vagy egy időszakban az egyik módszer bevált, lehet, hogy egy másik alkalommal épp olyan lelki állapotban van, hogy azzal az imával nem tudja úgy kifejezni a gondolatait akár a jó Isten felé, és igazából így visszatérve így a gyerekkorra is, hogy ahogyan az ember változik, érettebb lesz, felnő, úgy az imamódjának is, vagy az imádkozási szokásának is vele együtt kellene fejlődnie. Tehát nyilván, hogyha valamilyen imát megtanul gyerekkorában, az nem biztos, hogy jó, hogyha ugyanazt az egy imát mondja mondjuk felnőttként is. Tehát abban is kell fejlődni, nem?
Igen. Hát nyilván, hogy ebben fontos, hogy akár a közösségben jó lenne, a plébániákon lenne ilyen imaiskola, hogy sokféle imamódot bemutatni azoknak, akik imádkozni akarnak, pont azért, hogyha az életük szakasza egy váltásba ér, vagy éppen a lelki állapotuk változik, vagy olyanok a körülményei, hogy ne az legyen, hogy akkor hagyjuk el az imát, mert az terhes, hanem az legyen, hogy akkor keressük meg azt, ami most itt nekem a legjobb. Ugye említettem, hogy engem a szüleim tanítottak imádkozni, és tudom, hogy az nagy dolog volt, ha egyedül el tudtam mondani egy imát, és gyerekként nagyon örültem, hogy mindenki milyen boldog, hogy elmondtam. De hát volt egy csomó szó benne, amit nem értettem, ugye? És akkor én emlékszem azokra a pillanatokra, amikor úgy akár hittanórán később, vagy templomba, vagy egyszerűen csak így rájöttem, hogy ez ezt jelenti, ilyen felcsodálkozása. Tehát nyilván fontosak ezek is, hogy így megtanuljunk imádságokat, amihez visszatérhetünk, de hát az is nagyon fontos, hogy megtanuljunk a Szentírással imádkozni, vagy közösségben, hogy tudok leginkább imádkozni, szentségimádások, mit jelentenek nekem, hogy tudok én ott részt venni, azt csendes szentségimádást szeretem, vagy azt, amit vezetnek. Hogy például az egyház hivatalos imádságát, a zsolozsmát, ugye nagyon sokan imádkozzák, civilek is. És az is jelenthet egy ilyen pontot, hogy amikor tényleg ez a hűség van meg, hogy én ott a zsoltárokat elmondom, és mindig találok benne valamit, ami éppen aznapra nekem fontos lehet. És hát tényleg az is fontos, hogy megismerjem a különböző imamódokat, hogy éppen tudjak váltani, vagy kipróbálni, hogy gazdagodjak azáltal is, hogy most másféle módon szólítom meg az Istent, vagy másféle módon próbálom meghallani az ő hangját, mert ugye ebben az is fontos, hogy ne csak én beszéljek, hanem őt is meghalljam. Tágítja a szívemet, lelkemet, és biztos, hogy mindenkinek javára van.
Akkor picit beszéljünk az imamódokról. Nem kell mindegyiket így most részletesen bemutatni, mert ahogy említetted is, nemrég rengeteg féle ima lehetőségünk van, de mégis hogyan találhatjuk meg a számunkra a legmegfelelőbb, vagy azt a módszert, amelyikkel a legkönnyebben tudjuk a gondolatainkat, érzéseinket a jó Isten elé vinni?
Nyilván egy tapasztalat, nagyon fontos benne az önismeret, hogy tudjam, hogy milyen típusú ember vagyok. Nem mindegy, hogy valaki extravertált vagy introvertált, csendes helyeket szereti, bár az imádsághoz nagyon fontos a csend mindenki számára, szerintem. Aztán az is lényeges szempont, hogy az életemnek milyen szakaszában vagyok. És hát én azért internetről sok mindent lehet, de lehet, hogy imádkozni, tanulni, vagy így ismerkedni az imádsággal, azt egy olyan élő közegben, ami egy imaiskola, plébánián, vagy egyházmegyékben, vagy szerzetesek szerveznek, és részt venni azon. Ugye a római levélbe írja a Szent Pál, hogy az Isten a teremtett világból fölismerhető, a műveink keresztül megismerhetjük. De például, ha csak egy gondolkodó ember, aki rácsodálkozik a teremtett világra, ugye a ferences imamódnak a központi gondolata ez, tehát tényleg nagyon vezethet minket, és hát látjuk azt, hogy ha elindulunk, hogy akkor hogy haladunk erre. Szinte szerintem akkor az egyik lépés után jön a másik, vagy megtanulni a lekció divina imádságot a szentírással, vagy az életünk eseményeivel, amikor ezeket a lépéseket próbálgatjuk. Tehát azt gondolom, hogy itt is nagyon igaz, hogy a puding próbálja az evés. Tehát, hogy ki kell próbálni. És akkor azok a belső megmozdulások, amiket tapasztalok, abból fogom tudni, hogy melyik az az imádság, ami most itt nekem jó. Egy intellektuális embernek a tomista vagy jezsuita imádság, de én nem, azért nem szeretem ezt így fajtára bontani, mert nincs szín, szóval ilyen vegytiszta emberek nem léteznek, nyilván az is egy út, és lehet, hogy egy kicsit mindenki a most saját képére formálja ezt, ami nem gondolom, hogy bűn lenne a imamóddal kapcsolatban. A Szent Pál azt mondja, hogy a lélek bennünk, nem, mi azt se tudjuk, hogyan kell imádkozni, de a lélek bennünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal imádkozik, és tényleg, hogy ennek teret adni, és megérezni azt, hogy megtapasztalni, hogy igen, ez most egy olyan gyümölcsöző ima volt, ami nem azt jelenti, hogy nagyon jó volt, meg nagyon nagy eredménye volt, mert lehet, hogy nagyon küzdelmes volt, lehet, hogy nagyon nehéz volt, de a gyümölcseiről ismerni meg azt, hogy ez fontos volt ott akkor.
Ugye Jézus maga tanította, hogy imádság közben ne a szót szaporítsuk, ahogy azt a pogányok teszik, hanem ő mutatott, ő tanította meg azt az imádságot, amit aztán nap mint nap mondhatunk, és a minden szentmisében el is hangzik, ugye, a mi atyánk. Tehát ő külön fel is hívta erre a figyelmünket, hogy hogyan imádkozzunk jól.
Igen, én nagyon sokszor elgondoltam, először, amikor rácsodálkoztam, hogy az apostolok ugye Jézustól tanulni akartak imádkozni, mert hogy ők azért tapasztaltak Jézussal kapcsolatban olyan dolgot nyilván, ami látták, hogy amikor elvonul imádkozni, és visszajön, vagy ott vannak vele, és Jézus imádkozik, hogy ez valami olyan vonzóvá tette Jézust, akár hogy ragyogott az arca, mint a nap, vagy egyszerűen azt, ahogy utána hozzájuk viszonyult, vagy, tehát az imádságra vágyat kaptak, és ez az első és legfontosabb, azt gondolom. De ha végig gondoljuk azt, hogy megtanította nekik a mi atyánkot, hogy ez elém jön ez a kép, hogy az apostoloknak úgy elnyúlhatott a képe egy kicsit, hogy jó, most tanított egy szöveget, de vajon azt akarták-e? Nyilván ez a szöveg, ez az imádság, a mi atyánk, amit kaptunk Jézusra, ez nagyon fontos. És ha azt végigvesszük mondatról mondatra, akkor tényleg benne van az imádságnak a lényege. De azt gondolom, hogy az a vágy, ami fölébredt az apostolokba, akkor nem feltétlen az volt, hogy kapjanak egy-két perc alatt elmondható szöveget, de ha leültek és elmélkedtek rajta, és meggondolták, hogy akkor hogy is kell imádkozni, tehát akár ez is, hogy a naponta használt imádságainkat úgy végig gondoljam, végig elmélkedjem, kérjem a Szent Lelket, hogy most mutassa meg nekem, hogy akkor ez mit is jelent. Szerintem akár a Szent Mise bizonyos szövegeire, amikor ott vagyunk, részt veszünk, mondjuk, de hogy akkor itt most nekem ez mit is jelent, hogy így időről időre ezeket végig elmélkedni, az is nagyon fontos és életadó.
Van rossz imádság, tudunk rosszul imádkozni?
Hát, hogyha az imádságunkban őszinte istenkeresés van, és egy ezt a vágyunk, hogy az Istennel fölvegyük a kapcsolatot, akkor nincs rossz imádság. Ha őszinte ez az imádság, és ez a vágy ott van benne, akkor nem hiszem. Amikor nem akarunk Istennek dirigálni, tehát ez a helyes viszony megvan, hogy ő az Isten, én vagyok a teremtmény, aki az Istenhez fordul. Akkor nem hiszem, hogy van rossz imádság.
Ez gyakran ebben a hibában az emberek beleesnek, és hát nem biztos, hogy tudva és akarva csinálják, de hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az imádságunkban ne csak mindig kérjünk valamit a jó Istentől, hanem mondjuk néha meg is köszönjük, amit mondjuk kaptunk, vagy éppen nem kaptunk meg, vagy valamiért úgy adódott a helyzet.
Hát igen, azt gondolom, hogy itt is ugye imádságnak van egy ilyen felosztása is, hogy a dicsőítő, a hálaadó, a kérő, az engesztelő imádság. Tehát, hogyha én fölismerem az Istennek a végtelen szentségét, a végtelenségét, a mindenhatóságát, akkor először leborulok előtte. Tehát azt érzem, hogy én a teremtmény, én csak leborulni tudok az Isten előtt, és akkor nyilván a kéréseim sem olyanok lesznek, hogy én akarok neki dirigálni, hanem figyelek arra, hogy ő most ez vajon megadja, megadta, nem adta, miért nem adta, és hogy meg tudom neki azt is köszönni, hogy igen, ezt most nem kaptam meg, és bocsásson meg, hogy olyat kértem, ami nem jó az üdvösségemre, mert ugye az Isten azt adja meg nekünk, ami az üdvösségünkre jó és hasznos.
Már a beszélgetés során elhangzott az a kulcs szó, talán mondhatom így, hogy közösség, közösségben lenni. Miért jó, vagy milyen előnye van, hogyha közösségben imádkozunk? Ugye akár hozhatjuk itt a szentmiséket is, mert az is egy közösségi imádság.
Sőt, a legtökéletesebb imádság, igen, a szentmise. Valójában Jézus is azt mondta, hogy ketten vagy hárman összejöttök, és egyetértve kértek valamit a nevembe, azt a mennyei atya megadja nektek. Aztán erősíthetjük egymás hitét, épülhetünk egymás hitén, hordozhatjuk egymást imádságba. És hát a másiknak a lendülete, akármikor én éppen nem vagyok lendületben, akkor tovább lendíthet. A közösség az nagyon fontos. Jézus nem véletlen hívott apostolokat maga mellé, és nem véletlen alapította az egyházat, amivel ezt a közösséget akarja nekünk megadni, mikor hordozhatjuk egymás terheit.
Éppen a nagybőjt időszaka van, ahogy a műsor elején is, vagy a beszélgetés elején is mondtam, hogy ilyenkor még nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk az imádságra is, hogy igazából ne csak arról szóljon a bőjt, hogy mondjuk lemondunk valamiről, nem eszünk húst, lemondunk a csokiról, az édességről, bármiről, de többnyire az emberek így a nagybőjt során valamilyen italnak a megvonását helyezik elő térbe, de fontos, hogy az imádságra is odafigyeljünk, és a lelki életünket is edzük a húsvétra. Mire figyeljünk most így a nagybőjtben, vagy miért is fontos ez most nagyon?
Nekem itt a bőti időben kicsit szembesítöm, az mindig a ima bőt és jó cselekedet. Ugye ez nagyon fontos, ez a hármasság. Talán mindenki emlékszik arra, amikor a tanítványok nem tudtak meggyógyítani egy beteget, és csalódottak voltak, mert előtte meg tudtak gyógyítani többet is, és akkor hívták Jézust, hogy hát nem tudtuk meggyógyítani, gyere segíts. És a Jézus meggyógyította, és a tanítványok kérdezték, hogy de hát mi miért nem tudtuk. És akkor Jézus azt mondta, mert van a gonosz léleknek olyan fajtája, amely csak bőjtel és imádsággal üzhető ki. Tulajdonképpen a nagybőjtbe ezt kell, azt gondolom, mindig ennek az egyensúlyát megtalálni, mert jó, hogy lemondunk erről arról, ami fontos, és én fontosnak tartom azt is, hogy amiről lemondunk, az olyan legyen, hogy tudjuk vállalni, de azért egy kicsit fájjon. Tehát egy kicsit nehéz legyen, mert ugye a hústról lemondani annak, aki egyébként nem szereti a húst, tehát nem egy olyan nagy dolog, vagy aki nem édes szájú, és lemondani a csokiról, nem olyan nagy dolog. Tehát, hogy egy kicsit érezzem, hogy ez egy erőfeszítés, amiben meghívom az Istent, hogy én most ezt tudom ajánlani, és segíts engem, támogass engem ebbe. De ha elbukom az alatt a 40 nap alatt, akkor mindig legyen erőm újra fölállni. És nagyon fontos az is, hogy nem csak a test, hanem a léleknek a bőtje is. Tehát egy kicsit tényleg az ima életemet rendezni, ima módokat akár kipróbálni, vagy egyszerűen visszatérni az imádsághoz, ami esetleg megfakult. És hát ugye az is fontos, hogy a bőt által megspórolt pénzzel tényleg tegyek valami jót. Tehát ugye ez nagyon nagy kísértés, hogy hát tulajdonképpen, hát most jaj, akkor kevesebbet költöttem erre, vagy arra, jó, akkor majd veszek. Nem, azt adjam oda egy tényleg rászorulónak, vagy tehát valami jót tegyek. Ez a hármasság, ez tényleg nagyon fontos. Ima bőt és jó cselekedet, és a bőtbe ehhez mindig visszatérni, ez szerintem életadó és üdvösségre vezető.
Neked az életedben volt olyan meghatározó pillanat, vagy olyan ima élmény, aminek a hatását magad is érezted, vagy a mai napig visszagondolsz rá, vagy ami esetleg megváltoztatta az életedet. Van ilyen élményed?
Hát kettő olyan nagyon meghatározó van. Ugye említettem, hogy a imádság az egy kapcsolat az Istennel, és hogy az Isten nekem szóló hangját meghalljam. Akkor még nem igazán küszködtem olyan nagyon az imádságért, hogy az ima életem az rendben legyen. Ez 19 éves koromban volt, amikor Budapestre mentem tanulni, és én egyetlen nagymamámat ismertem, mert a másik már meghalt, nagypapáim még születésem előtt, a másik nagymamám pedig egy éves volt, amikor meghalt, és elég szoros volt a kapcsolatom a nagymamámmal, aki akkor, mikor én elmentem Budapestre tanulni, 87 éves volt, és következő éven, ugye akkor még nem minden hétvégén jöttünk haza a kollégiumból, és vasárnap visszamentem, és szerdán jött egy ilyen, nagyon békésen, de nagyon határozottan egy ilyen vágy a szívembe, hogy menjek haza. És ott a csoporttársaimnak mondtam, hogy na, én most akkor hazamegyek holnap reggel a vonattal. Akkor még ugye ilyen, hogy telefon, meg vezetékes telefonból is legfeljebb, még talán kötvényünk se volt, tehát nem volt itthon vezetékes telefon, távirat volt egyébként az egyetlen mód, hogy valaki így hírt adjon magáról, vagy kérdezzen valamit. És elkezdtek a csoporttársaim szekálni, nem jó, most jöttél vissza, hát most honvágyad van, vagy most miért nem haza akarsz menni anyucihoz, ugye? És én bennem teljes béke volt, és azt tudtam, hogy én nekem most haza kell mennem. Nem volt bennem félelem, nem volt bennem kétségbeesés, nem volt bennem kérdés, csak azt tudtam világosan, hogy én holnap reggel hazamegyek. Reggel fölültem az első vonatra, én Jákon élek, és Jákon leszálltam 3:12-kor a buszról, a szomszédasszony jön szembe, és megkérdezi, hogy hát te hogy hazajöttél, ilyen rosszul van a nagymamád. Mondom, mert rosszul van. És ő is meglepődött, hogy hát ez most hogy van. És akkor hazajöttem, és édesanyám nagyon megörült, hogy hazajöttem, ugyanis a nagymamám hétfőn azt mondta, hogy kicsit gyengén van, kedden reggel már nem kelt föl az ágyból, és hát végül is ilyen végelgyengülésnek mondta az orvos. Én csütörtökön ugye délben hazaértem, beszélni már nem nagyon beszélt, megszorította a kezemet, tehát egyszer el tudtunk búcsúzni, és péntek reggel 6:30 meghalt, és ott voltam mellette, amikor meghalt. Tehát ez az ilyenfajta érzés, amikor jön bennem ilyen erősen, az például a hivatásomra való igent mondás a szociális testvéreknél, amikor elkezdtem a ismerkedést. Azért abban az időben, hogy én 61-es születésű vagyok, tehát a kommunizmusban volt bőven az életem nagyobb része, vagyis hát a az első meghatározó része, ilyen, hogy szerzetesi hivatásról nem is nagyon hallottunk. És amikor megismerkedtem a szociális testvérekkel, és hát sok-sok küzdelem után, de igen tudtam mondani, amikor ezt a döntést meg kellett hozni, akkor is ugyanez a belső tapasztalat volt ott bennem. És ez nekem egy nagyon-nagyon nagy segítség, mert hát ez minden esetben eddig azt mutatta, hogy amikor ezt a fajta, akár imádság közben, vagy hát ott 19 évesen ez nem imádság közben történt, de azt tudom, hogy ez a fajta vágy, belső tapasztalat, ez az Istennek a vezetése bennem, és ez nekem nagyon nagy ajándék. De nyilván mindenkinek megvan a maga tapasztalata arról, hogy az Isten hogyan és miként akarja őt vezetni.
Mit üzennél a hallgatóknak most, hogy ők hogyan próbálják még jobban az ima életüket fejleszteni, vagy hogy ne féljenek, vagy ne tartsanak újabb módszereket kipróbálni? Mit üzennél most nekik?
Hát először is, hogy aki még nem kezdte el, azt kezdje el, bár azt gondolom, hogy olyan ember, aki úgy soha nem imádkozik, olyan nem igen van, maradjanak hűségesek abba, amire Isten hívja őket, és tényleg ne féljenek elcsendesedni. Ugye ma nagyon nehéz ez, hogy ebbe a zajló világban, hogy millió, jó most a pandémiás időben nincs olyan sok, annyi lehetőség, mint egyébként, de szerintem ez nagyon szétforgácsolja az embert, és nagy bátorság kell azt mondani, hogy vannak ilyen prioritások az életemben, hogy imádságnak helyet, időt hagyok, családomra, hivatásomra, tehát hogy ezt legyenek nagyon határozottak ebbe, hogy határozzák meg azt, hogy mi az, amit az Istennek föntartanak időt, milyen módon, és hogy legyenek bátrak, amikor szembe jön egy új lehetőség, azt kipróbálni, és ahhoz is legyenek bátrak, hogy beismerjék, hogy ez nem az én utam, és akkor visszatérni, vagy újat keresni. És kegyelme, szép nagy bőtöt kívánok, mert hogy a nagy bőt azért mégiscsak a lelki megújulás ideje, és ez ne csak egy külsőség legyen valóban, hanem vegyük komolyan ezeket a liturgikus év által adott fontos ünnepeket és felkészüléseket, és hát most a bőtöt, az imádságot és a jó cselekedetet.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat. Kedves hallgatóink, Németh Erikával, szociális testvérrel beszélgettem az imádság erejéről, a különböző imamódokról, és hát személyes vallomást is hallhattunk Erika testvér jó voltából. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm.
És további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, viszont hallásra.
Nagybőti beszélgetést hallhattak Németh Erika szociális testvérrel az imáról és az imádságról. Az interjút Koltai Veronika készítette a Szombathelyi Mária Rádió műsorának keretein belül. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink! Szent Rita nagy kilencedet közvetítünk felvételről a budapesti Szent Rita templomból. A szentbeszédet dr. Tóth Tamás atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mondja. Mottója: élő vizek forrásánál elmélkedések a Jézus szíve litániáról. A szentbeszédet hallják.
Krisztusban, kedves testvéreim, folytatjuk különleges körülmények között is nagy kilencedünket, elmélkedősünket Jézus szívének a titkáról, az élővizek forrásairól, arról, hogy hogyan tudunk még közelebbi kapcsolatba kerülni az Istennel. Néhány héttel ezelőtt már idéztem Saint-Exupérynek a híres mondatát, hogy jól csak a szívével lát az ember. Mármennyire furcsán is hangozhat, ha az ember természettudományos eszközökkel próbálja ezt a mondatot megvizsgálni, mégis mindannyian tudjuk, hogy mennyire igaz. A Teremtés könyvében is azt olvassuk második fejezetben, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Igaz, hogy a Szentíró akkor Ádám mellett Éva teremtésére gondolt, De ezt a mondatot ennél tágabban is értelmezhetjük, mert csak megerősíti azt az igazságot, amelyet mindannyian érzünk, hogy az ember egy közösségi lény, tagja egy tágabb értelemben vett emberi, lelki közösségnek. Ahogy a modern tudomány szavaival ki szokták fejezni, része egy hálónak, egy szociális hálónak, egy közösségnek, teljesen mindegy, hogyan nevezzük, az ember az emberrel kapcsolatban van, és akkor érzi magát biztonságban jól, ha ez a kapcsolatrendszer, legyen ez tágabb vagy szűkebb, ebben azért különbözünk, de működik, ott van, megtámaszt bennünket. Most ebben a pandémiás időszakban még inkább érezzük az emberi közösség fontosságát. Már több hónapja tart az, hogy emberi kapcsolataink a szónak a fizikai értelmében véve korlátozottak. Most ezekben a hetekben még inkább korlátozottak. És mindez azért, hogy legyőzzük a betegséget, és mindez azért, hogy a biztonságot garantáljuk. És ez így van jól. Mégis van bennünk egy hiányérzet. Hiányzik bennünk az, hogy most ide jöjjünk a templomba, hiányzik belőlünk az, hogy leüljünk a szokott helyünkre, hiányzik az, hogy azokat az arcokat, amelyeket megszoktunk, újra láthassuk, esetleg egy-egy kritikus pillantást vessünk valaki felé, megkérdezzük valakitől, hogy hogy van, vagy megnyugodjunk, hogy ez vagy az az ember, ahogy szokott, most is itt van közöttünk, még ha nem is szoktunk vele beszélni. Ugyanígy a templomon kívül is mennyire hiányzik az, hogy egy nagyobb családi összejövetelt tartsunk, mennyire hiányzik az, hogy méltó, illő módon megünnepeljünk, ahogy eddig szoktuk egy nagy ünnepet, legyen az családi ünnep, vagy valamilyen más társadalmi esemény, mert közösségi lények vagyunk. Nem jó, ha egyedül vagyunk, és nem jó nekünk egyedül lenni. Kétségtelen, a modern technika, így a televízió közvetítés is sokat segít abban, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk. De a személyes találkozás akkor is hiányzik. Hiányzik az, hogy a mi szívünk más emberek szívével kapcsolatba kerüljön. Hiányzik az, amit Newman olyan szépen fogalmazott meg, cor et cor loquitur, szív a szívhez szóljon. Hát a szív az egy érdekes dolog. Ha belegondolunk, olyan nehezen tudjuk megmagyarázni, majdhogy nem lehetetlen megmagyaráznunk azt, hogy ki miért szimpatikus nekünk. Egy szerelmes fiatal nehezen tudja megmondani, hogy miért az az ember tetszik neki, és miért azt az embert akarja élete párjáról választani. Föl tud sorolni egy csomó mindent, akár taxatív módon is, de mégis a végén ott van, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy az ő szíve miért azt a másik szívet választja. Mert ez misztérium marad, ez titok marad. Valami, ami természettudományos eszközökkel, a fizika vagy a matematika nyelvén pontosan, hajszálpontosan nem írható le. Számunkra, keresztény emberek számára különösképpen fontos az, hogy egymásban is a jó Istent találjuk meg. És fontos az, hogy minden botlásunk, nehézségünk, hibánk ellenére fölfelé tekintsünk, az Isten felé tekintsünk. Ahogy a gyermek is a szülőhöz fordul, az ő segítségében bízik, még akkor is a néha haragszik rá, de tudja, hogy ott van biztonság. Mi is a biztonságot Istennél találhatjuk meg. És ez a pandémiás időszak rá tud bennünket döbbenteni arra, hogy mennyire fontos az, hogy a szív a szívhez szólni tudjon. Az egyik szív nyitott legyen a másik szívre. És ez olyan furcsa dolog, hiszen ha belegondolunk, ha szomjazunk a szeretetre, szomjazunk mindazokra az értékekre, amelyek számunkra Istenben gyökerező értékek, akkor megint csak ott vagyunk, hogy a szív, az, amit mi érzünk, mifelé nyitottak vagyunk, az bizony nehezen leírható. Aki szomjas, az vizet szeretne, és nem egy tudományos előadást hallgatni a víz természetéről. És mi szomjazunk. Szomjazunk emberi kapcsolatokra, és szomjazunk arra, hogy megtaláljuk azt az igazi belső boldogságot és békét, amelyet valójában Istennél tudunk csak megtalálni. Nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, mondja Szent Ágoston. A mai evangéliumnak egy igazi tragédiája, hogy azok, akik látták azt a csodát, amit Jézus tett, nem tudták, nem akarták megnyitni a szívüket neki. Inkább azt mondták, hogy hát nem igaz, hogy ő ördögöket űz ki, vagy ha ördögöket is űz ki, akkor ezt az ördögök fejedelmének segítségével teszi. Igazi nagy ellentmondással próbálták magyarázni azt, hogy miért nem hajlandóak megnyitni a szívüket az Istennek. Mert ha az ember zárva tartja a szívét, akkor soha nem fog Isten bejutni. Ha nem nyitjuk meg a szívünket, ha nem hagyjuk magunkat a legbelsőbb, legmélyebb érzéseinktől vezettetni, akkor sosem fogjuk megtapasztalni, a szívünkkel megérteni, hogy mit jelent Istenhez tartozó embernek lenni. Nyissuk meg hát a szívünket Jézusnak. Amen.
Kedves hallgatóink! Szent Rita nagy kilencedet közvetítettünk felvételről a budapesti Szent Rita templomból. A szentbeszédet dr. Tóth Tamás atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mondta.